Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A megváltunk a test gyöngeségében mutatja meg önmagát. A legmagasabb égből lejött a földre. Isten fia emberfiává lett. Krisztus Jézus asszonytól született, és egy közülünk. Ezért képes arra, hogy megmentsen minket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Magyarország újra nyitja damaszkuszi nagykövetségét, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, az elmúlt hetekben a világ figyelmének nagy része a szíriai eseményekre irányult. Most arra a fegyveres összecsapások elcsendesedtek, és a helyi biztonsági viszonyok stabilizálódtak. Ezért úgy döntöttünk, hogy újra megnyitjuk Magyarország damaszkuszi nagykövetségét. A miniszter hozzátette, helyszíni személyes jelenlétünk helyreállítása lehetőséget biztosít arra, hogy első kézből kapjunk hiteles információkat az országban zajló folyamatokról, valamint képviselni tudjuk politikai álláspontunkat, szükség esetén pedig fel tudjunk lépni magyar állampolgárok érdekében. Magyarország a közel-keleti térség békéjében, stabilitásában érdekelt. Emellett pedig kiemelt figyelmet fordítunk a régióban élő keresztény közösségekre, akik számára továbbra is humanitárius segítséget nyújtunk, hangsúlyozta Szijjártó Péter. A 35 évnél fiatalabb munkavállalók havi 150 ezer forintos lakhatási támogatást is kaphatnak a munkáltatótól, ami évi 1,8 millió forintos támogatást is jelenthet. Közölte a kormány közösségi oldalán megjelent videóban a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André hozzátette, ezt az összeget lakbérre vagy lakáshitel törlesztésére is fordíthatják. A munkáltatók számára is kedvezőbb ez a juttatási forma, hiszen adózása hasonló a már jól bevált szép kártyájéhoz. A támogatás felhasználása egyszerű, lakáshitel törlesztés esetén a bankhoz érkezik az összeg. Bérbeadásnál ezt a támogatást a bérlő mellett közvetlenül a bérbeadó is kaphatja. Inspiráló egyetemi standokkal, ösztöndíjprogramokkal, karrier lehetőségekkel várja Magyarország legnagyobb pályaválasztási rendezvénye, az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás a diákokat csütörtöktől, mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 aktuális csatornán. A Hung Expo két pavilonjában több mint 20 ezer négyzetméteren 100-nál több kiállító egyetemek szakképzési centrumok cégek mutatják be az érdeklődőknek, miért jó tovább tanulni, egyetemistának lenni, milyen tudás, karrier lehetőségek, élmények várják a leendő diákokat. Mintegy 50-60 ezer látogatóra számítanak, mondta Hankó Balázs. Újabb csúcsokat döntött a hazai turizmus 2024 novemberében. A vendégek száma 17%-kal 1,2 millióra nőtt, a vendégészakák száma pedig 10%-kal 2,8 millióra emelkedett az előző évhez képest. Hívta fel a figyelmet a legfrissebb statisztikai adatokra a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján a családok egyre többet tudnak utazni. A belföldi vendégek száma 10%-kal 607 ezerre nőtt. Magyarország nemzetközi szinten is egyre vonzóbb turisztikai célpont. A külföldről hazánkba látogatók száma 23%-kal 639 ezerre nőtt, írták. Volodymyr Zelenszkij egy tűzszünet előtt erős Ukrajnát akar látni biztonsági garanciákkal. Az ukrán elnök erről egy vasárnap megjelent amerikai podcastban nyilatkozott, és a megvalósítás lehetséges módjairól is beszélt. Volodymyr Zelenszkij a biztonsági garanciák egy részének nevezett egy részleges NATO-tagságot. A biztonsági garanciákhoz sorolta azt is, hogy Ukrajna kapjon egy komoly nagyságrendű fegyvercsomagot részben az Egyesült Államoktól, részben európai országoktól, amelyet nem használnak fel, ha a tűzszünet működik. Végül az időjárásról, a változó mennyiségű és vastagságú fátyolfelhőzet mellett a legtöbb helyen kisüt a nap. Az északi középhegység térségében, valamint Szabolcsban viszont borult párás marad az idő. Ott fordulhat elő néhol gyenge eső. A déli-délnyugati szél az ország északkeleti negyedét leszámítva megélénkül. A Dunántúlon megerősödik, főként annak nyugati részein viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 7 és 12 fok között, délnyugaton 12 fok felett, északkeleten 5 fok alatt valószínű. Késő estére többnyire 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
A napkeleti három szent király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Sík Sándor, egyik énekünknek szerzője, így él róluk. Fényességén e mai napnak éneket mondjunk a mi urunknak. Új esztendőben mi vigadjunk, vízkereszt napján hálát adjunk. Ült a földön keserű homály, 4000 évig úr volt a halál. S csillag gyulladt a komor egen, mennyei fényjel messze keleten. Nézvén nézte három bölcs király, Gáspár és Menyhért, öreg Boldizsár. Csillag támad Izrael felől, Bálán próféta szólott e felől. Izraelben király született, menjünk imádni a szent kisdedet. Mennek, mennek a csillag után, gyermeki hittel megy a karaván. Három szent bölcs hozza a szívét, hozza a váró nemzetek hitét. Áll a csillag egy kis ház fölött, s ők leborulnak a kisded előtt. Hoznak tömjént mirha keretet, aranyat, s hozzá arany szívüket. Szívünk hozzuk mi is ma, hívek, gyermeki szívet, színarany hitet. Tömjén módra száll fel énekünk, csorduló mirha, szent szeretetünk. Új esztendőben mi vigadjunk, vízkereszt napján hálát adjunk. Január 6-a egyúttal vízkereszt ünnepe. Az Ószövetség egyik kis prófétája, Bálám megjövendölte, hogy a megváltó születésekor az égen egy rendkívüli csillag fog feltűnni. Ez a csillag volt az, amely megmutatta a pogányoknak az üdvözítő születését. A pogányok képviseletében indultak el a napkeleti bölcsek a csillag vezetésével, és hosszú fáradtságos út után találkoztak a szent családdal, Máriával, Józseffel és az isteni gyermekkel. A három bölcsnek vagy napkeleti királynak, fejedelemnek nem csak a csillag volt egyetlen elindítója, hanem elsősorban Isten kegyelme, amely értelmüket megvilágosította és lelküket ösztönözte, hogy útra keljenek és fölkeressék a Messiást. E kettő segítséggel jutottak el Jeruzsálembe, ahol szemük elől eltűnt az égi csillag fénye. Vajon hol kereshették volna a kis királyfit, ha nem a királyi palotában? Ezért mentek egyenesen Heródes királyhoz. Hol van a zsidók újszülött királya? Kérdezték, mert láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk imádni őt. A Szentírás leírja, hogy ez a kérdés megrémítette Heródest és Jeruzsálemet. A trónját féltő király addigra már kivégeztette családja egy részét és rokonságát, s mindenki egy újabb vérfürdőtől tartott. Heródes a papi fejedelmekkel és írástudókkal tartott tanácskozás után megtudta, hogy a próféta jövendőlése szerint a Messiásnak Betlehemben kell születnie. Ezért Heródes a három királyt oda irányította, azzal a kéréssel, hogyha megtalálják a gyermeket, jöjjenek vissza és jelentsék, mert ő is tiszteletét szeretné tenni. Valójában meg akarta öletni a gyermeket. Ez később az apró szentek meggyilkolásával be is bizonyította. Az útba igazítás után a három vándor elhagyta a zsidó fővárost, és Betlehem felé indult. A rendkívüli csillag újra föltűnt előttük, és elvezette őket Betlehembe, ahol a szent család tartózkodott. A történetet a Szentírás színesen beszéli el. Leborultak az Isten gyermek előtt, s átadták ajándékaikat, aranyat, tömjént és mirhát. miután éjjel álmukban figyelmeztetést kaptak Istentől, hogy ne térjenek vissza Heródes udvarába, más úton indultak vissza hazájukba. A három szent király nevét nem ismerjük. A vallásos középkor adta nekik mai nevüket. A festészetben Gáspár még fiatal, Menyhért már őszbe borult, Boldizsár király pedig fekete bőrű. A szent hagyomány azt tartja, hogy később mindhárman Szent Tamás apostol kezéből vették fel a keresztséget. Püspökké szentelték őket, és Perzsiában hirdették az Úr Jézus tanítását. Ezen a napon így imádkozunk, Istenünk, Te a mai napon a betlehemi csillag fényével vezetted a nemzeteket, és kinyilatkoztattad nekik egyszülöttedet. Add meg jóságosan, hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségbe, miután a hitből már itt megismertünk téged, Krisztus a mi urunk által. József Attila, betlehemi királyok. Adjon Isten, Jézusunk, három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Juhocska mondta, biztos, itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hát, király a nevem, segíts, édes Istenem. Isten fia, jó napot, nem vagyunk mi vén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék afféle földi király személye. Adjon Isten megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat 6 marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a Boldizsár, aki Szerecseny király. Irul, pirul, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnye záporánnát alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését hallják a Lectio Divina imaformáról.
Ma egy összetett imaformát szeretnék bemutatni, amelynek a neve a Lectio Divina. A Lectio Divina a bencés hagyományból ered. Lényege a Szentírást imádkozva olvasni. A Szentírást szoktuk olvasni, ismerünk belőle történeteket, talán kicsit el is gondolkodunk rajta, de ennek a lényege, hogy nem csak olvasom, nem csak információt gyűjtök be, hanem átimádkozom. 4 klasszikus lépése van, első a lekció, vagyis olvasni a Szentírást. Második a meditáció, ez az elmékerés jelenti. Harmadik az oráció, ez az imádságod, a könyörgést. A negyedik pedig a kontempláció. És persze van egy 5. az akció, amikor már nem csak elmékerem és imádkozom, hanem konkrétan cselekszek. Most ezeket a lépéseket szeretném bemutatni. Mielőtt hozzákezdenénk az imához, nagyon fontos, hogy a Szent Lelket segítségül hívjuk. Erre azért van szükség, mert a szentírási szövegek a lélek sugallatára íródtak, és ugyanez a Szentlélek lakik bennem, ugyanez a Szentlélek vezeti az egyházat, ő imádkozik bennem, vagy ugyanaz a lélek sugallta az írásokat, aki bennem él. És kérem a Szentlelket, hogy mutassa meg nekem, hogy most számomra mi a legfontosabb, mi ennek az írásnak az értelme, az én konkrét helyzetemben, mit akar nekem különösképpen átadni az Isten, mire akarja felhívni a figyelmemet, milyen vigaszt, örömet akar nekem adni, vagy mibenre akar figyelmeztetni, vagy kihívást adni, hogy nézzek szembe az életemben valamivel, akár valamilyen gyengeséggel, bűnnel, valamilyen rossz irányjal. A Szent Lelket segítségül hívom, azért, hogy a lélek vezessen ebben az imában. Amikor elkezdem ezt az imádságát, és a lelket segítségül hívtam, akkor az első rész a lekció. Elolvasom ezt a szentírási részt. Amikor átimádkozunk egy-egy szentírási szakaszt, úgynevezett perikópát, akkor ilyenkor nem olvasunk sokat. Nem a sokon van a lényeg, hanem a kevésen és a mélységen. Elolvasom ezt a részt, akár többször is. Az is hozzátartozhat, és most már vannak nagyon jó könyvek, ilyen népszerűsítő formában, de nagyon mélyen megvilágítják a lényegét az egyes szentírási részeknek. Ezért, hogyha pontosan nem értem, hogy mit is jelent, hozzáolvasok. A lekcióhoz ez is hozzátartozhat. Meg akarom érteni azt a szöveget, amit a szent szerző leírt. Először nem azt nézem, hogy nekem mit mond, nem azonban a hangsúly. Mit akart a Szentlélek, mit akart a Szent Szerző, mit akar akár Jézus mondani az evangéliumban. Érteni akarom ennek a résznek a lényegét. És sokszor ebben az is segít, hogyha értem a hátterét, az akkori szokásokat, a kulturális hátteret, a gazdaságét, milyen viszonyok voltak, a társadalmi viszonyokat, ebből nagyon sok mindent megértek, és önmagában nem ez a lényeg, de segít abban, hogy egyre jobban kidomborodjon, hogy mi is történik ott, az Isten mit mond, mit cselekszik, mire hívja fel a figyelmet, és nem csak akkor, hanem számomra is. Tehát az első a lekció. Elolvasom többször a szentírás részt, ha kell, utána olvasok a magyarázatnak, és utána pedig a szívemben forgatom. Valami talán megérint. Úgy is, hogy valami úgy dühössé tesz, ellenállás kelt bennem, de lehet, hogy úgy, hogy valami tetszik, érdekel, egyfajta vigassugal, örömet ad nekem. A második lépés ebben az ima formában az úgynevezett meditáció. Ez elmélkedést jelent. Az elmélkedés azt jelenti, hogy az adott szentírási részt most már nem csak elolvasom és értem, hogy mit akar mondani, hanem konkrétan az életemre alkalmazom. Hogy is vagyok én ezzel az igazsággal, amit Jézus tanít, akár a megtérésről, a gazdagság veszélyeiről, a felebaráti szeretetről, akár az imádságról, az alázatosságról, a gőgről, rengeteg tanítás van. Konkrétan én hogy is vagyok ezzel? Például mi az erőssége, mi a gyengeségem? Vagyis miután megértettem Jézusnak a szándékát, az akaratát, az, hogy pontosan ő mit is akar, ennek a fényében nézem a saját értékrendemet. És persze az alapszabály, hogy Jézus ő mondja az igazságot, én pedig az én életemet hozzáigazítom. És arról is elmélkedem, hogy hogyan kellene másképp gondolkodnom bizonyos dolgokról, vagy szembenéznem, hogyan tudok megváltozni, hogyan szerek hozzá erőt, hogyan találok forrást, hogy meg tudjak változni, mi az, ami pontosan hiányzik, vagy mi az, amit eddig észre sem vettem, vagy fel sem tettem a kérdést. Sok kérdést felteszek ilyenkor, és lehet, hogy nem is egy alkalommal fogok én válaszolni ezekre a kérdésekre, de az ige a Szentlélek által mozog bennem, és az életemet megváltoztatja, és abba az irányba vezeti, hogy Jézust, az ő értékrendjét tudjam a szívembe érni, és aszerint tudjak élni. Nem csak szót fogadok Jézusnak, hanem az ő lelkületét ápolom magamban. A harmadik az úgynevezett oráció. Ez a könyörgést jelent. Akár egy egész napot is lehet erre szentelni, például, hogy bocsássak meg az ellenem vétőknek. És azt érzem, hogy nekem nincs kedvem megbocsátani, meg nagyon megsértettek, meg azóta is nem kértek bocsánatot, meg különben is az ilyen emberek szenvedjenek, én nem vagyok hajlandó megbocsátani. Márpedig Jézus nagyon határozottan és több helyen is kérő, hogy bocsássak meg. Elkezdek róla elmélkedni, és utána például a napi imáimat, a szenvedéseimet felajánlom, akár a szentmisét, rózsafőzét, amit szoktam imádkozni, és kérem az Urat, Jézusom, az egész lényem tiltakozik ez ellen a parancs ellen, vagy nem is nagyon értem, vagy nincs kedvem hozzá, vagy igazságtalannak tartom, de kérlek, segíts, hogy felnőjek hozzá, megértsem a te lelkületedet, és ennek fényében tudjak megbocsátani. Add, hogy a te segítségeddel tudjam ezt megtenni. Nem a magam erejéből, hogy te fentről mondasz valami parancsot, én meg mint egy katona teljesítem, hanem a te szent lelked által, és úgy, hogy közben az örömömet is találjam benne. Ne úgy éljem ezt meg, mint valami nyomorúságot, mint valami rabságot, hanem az örömhírnek a részét. Szabad vagyok arra, hogy megbocsássak, hogy szeressem az ellenséget. A negyedik rész az úgynevezett kontempláció. Ez szemlélődést jelent. Amikor nem gondolkodok valamin, hanem valamilyen igazságot nézek. Például a megbocsátással kapcsolatban elkezdem szemlélni, ahogy a Jézus meghal a kereszten. Ilyenkor már nem teszek fel kérdéseket, nem mondok semmit, hanem egyszerűen csak nézem azt a felfoghatatlant, hogy az Isten emberré lesz, értem is, az én bűneimért is. Meg azért is, akit nem szeretek, akinek nem akarok megbocsátani, aki számomra nagyon utálatos és nehéz eset. És hogy Jézus meghal értünk, ő teljesen bűntelen, és mégis helyettünk hal meg, ami bűneinket vitte fel a keresztfára. És ezt megértem úgy, hogy megértem, de most nem értelmezem, hanem egyszerűen szemlélem, ahogy ő vonaglik, a sebeit nézem, az arcát nézem, azt a szeretetet, amivel rám néz. Nézem, és magamba fogadom az ő végtelen szeretetét. Azt kérem, hogy Jézusom, add, hogy megtapasztaljam ezt az ingyenes szeretetet. Nem mondok semmit, csak nézem, és ezt kérem. És hagyom, hogy az Úr a Szentlélek által belülről alakítson át engem. Az utolsó, az ötödik állomás, ez pedig az akció. Ezt jelenti, hogy a Szentírást megélem. Jézus is beszél arról, hogy aki hallgatja az Isten szavát, és tettekre is váltja, az az ember, aki a házát a sziklára építette. Aki hallgatja, tetszik, és neki át is elmékedi, sok mindent tesz, de nem váltja tettekre, az pedig olyan, mint az az ember, aki a házát a homokra építette. Ezért, hogy a házamat sziklára építsem, konkrét helyzetekben megélem az igét. Például magamban imádkozom, akár szentmisét mondatok azért az emberét, akit én gyűlölök, vagy nem szeretek, meg a családjáért is. Valami kis zarándoklatot vállalok, a szenvedéseimet felajánlom, a rózsafűzét felajánlom érette. Akár elmegyek hozzá, vagy telefonon megkérdezem, és nem is mondok semmit, csak érdeklődök, vagy szeretném megérteni. Mert lehet, hogy kiutáltam a világból, de még meg se kérdeztem, hogy mi baja van. Vagy pontosan, hogy miért is tette, vagy mondta ezt, nem is beszél arról, hogy tényleg mondta-e, vagy megtette azt. Vagy próbálom megismerni az ő gondolkodását, a hátterét, meg hogy mi ebből az igazság. De elindulok azon az úton, hogy megértsem azt, hogy mi történik, és ennek fényében talán sok minden megváltozik bennem is, és hogy tiszta szívből, akár szóban is, vagy személyes találkozásban meg tudok neki bocsátani. Röviden mondtam a Lectio Divina imádságot, ezeket a részeket. A Szentírás nem csak olvassuk, hanem átimádkozzuk, és tettekre is váltjuk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését hallották a Lectio Divina imaformáról. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Krisztuskereszt ünnepéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyerekek és rádióhallgatók. Először is szeretnénk Istentől megáldott, boldog új évet kívánni mindenkinek. Ma egy különleges ünnepről fogunk beszélni. Január 6-án van Vízkereszt ünnepe. Azért is fontos ez az ünnep, mert ezzel zárul le a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik az évközi idő az egyházi évben. Továbbá beszélgetünk arról, hogy hogyan keresztelte meg keresztelő Szent János Jézust, és a napkeleti bölcsek hódolatáról is fogunk beszélni. Mit ünneplünk vízkeresztkor? Tudjuk-e, kedves gyerekek? Tamás.
Mikor Jézus megkeresztelkedik.
Így van, nagyon ügyes vagy. Van-e még, amire emlékszel? Ákos?
A 3 napkeleti bölcs látogatása Jézusnál.
Így van, köszönöm szépen. És a 3. pedig Jézus első csodájáról szól. Mi volt Jézus első csodája? Lázár?
Jézus első csodáját a kánai menyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta.
Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát ez a 3 ünnep van Vízkereszt ünnepén. Ezekre az eseményekre emlékezünk. Kezdjük akkor az elsővel, a 3 királyok látogatását Jézusnál. Lázár, légy szíves, akkor olvasd fel a történetet.
A napkeleti bölcsek. Amikor Jézus megszületett Betlehemben, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki megszületett. Láttuk csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Meghallotta ezt Heródes király, és szívében felháborodott, s vele együtt egész Jeruzsálemt. Heródes akkor egybegyűjtötte a főpapokat és az írástudókat, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell Krisztusnak megszületnie. Azok pedig így feleltek, a Júdeabeli Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Betlehem, nem vagy te kisebb Júdea fejedelmi városainál, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titkon magához hívatta a bölcseket, és megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe. Menjünk, mondta, és szorgalmasan kérdezősködjetek a gyermek felül, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek neki. A napkeleti bölcsek el is indultak Betlehembe, és a csillag, amelyet napkeletben láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem állt a betlehemi vendégfogadó ház fölött. Nagy örömmel bementek a házba, és az istállóban megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak Jézus előtt, kinyitották kincses ládáikat, és nekiadták ajándékaikat, aranyat, tömjént és mirhát. Ám éjjel a bölcsek álmában megjelent a bölcseknek az Úr angyala, és intette őket, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térjenek meg hazájukba.
Azt szeretném kérdezni, hogy emlékeztek-e, hogy Heródes szerintetek miért mondta azt, hogy jöjjetek vissza? Ákos.
hogy el tudjon menni Jézushoz, és megölje.
Így van, tehát ő ellensége volt Jézusnak, és gondolta majd a három király, elmondja neki, hogy hol született meg a megváltó. Mert már sokat beszélgettünk arról, hogy Isten megígérte, hogy az általa kiválasztott népnek, a zsidó népnek, majd küld valakit, aki megmutatja neki, hogy mennyire szereti őket. És a választott nép nagyon sokáig várta a megígért szabadítót. Voltak, akik azt gondolták, hogy Isten csak az ő népüknek küldi a megváltót. Szerintetek Jézus csak a választott néphez jött, Tamás?
Nem. Hanem? Az összes többihez is.
Így van, mindenkihez. Nagyon ügyes vagy. És Lázár, nagyon szépen elolvastad, hogy jöttek a napkeleti bölcsek. Honnan jöttek a napkeleti bölcsek?
Keletről.
Így van. Jézus nem válogat, mindenkit hív magához. Mit vittek a királyok, a napkeleti bölcsek Jézusnak?
Aranyat, tömjét, mirhát.
Így van. Ákos, mit jelképez szerintetek az arany?
Gazdagságot.
Meg a királyi mi volt ott szimbolizálta? Mi volt a második, amit vittek a királyuk? Sári?
Tömjén.
Így van. Tömjén pedig mit jelképez? A tömjén füstje fölszáll, és ez az istenségét jelképezi, és ő az Isten fia. Harmadik, Adél?
Mirha.
Mit jelképez szerintetek a mirha? Ez egy ilyen balzsam volt.
A mirha pedig a szenvedés és halálát, hiszen a mirhát balzsamozásra használták.
Krisztus szenvedésére is gondolunk. Ha majd meghal, akkor ezzel a mirhával fogják őt bekenni. Ez egy jó illatú, úgymond balzsam. Ezek az ajándékok azt üzenik, hogy Jézus nem csak az emberek királya, hanem Isten fia is, aki az egész világért szenvedni fog. A napkeleti bölcsek, akiket három királyokként is emlegetünk, egy különleges égi jelenséget láttak. Mi volt ez az égi jelenség?
Hogy a betlehemi csillagot követniük kellett.
És a csillag fénye vezette őket messziről egészen Betlehembe, ahol Jézus megszületett. Először hova mentek, melyik városba mentek? Ott akarták megtalálni a királyt. Sári?
Jeruzsálembe.
Így van. És kihez mentek először? Melyik királyhoz? Tomi?
Herodeshez.
Így van. Azt hitték, hogy ott lesz, de nem ott volt, és így mentek át Betlehembe. Ez a csillag Isten jele volt számunkra, hogy egy rendkívüli király született. Azóta is a csillag, a karácsony és a vízkereszt egyik legismertebb jelképe. Karácsonykor egymást megajándékozzuk. Ti mit vinnétek a Jézusnak, hogyha titeket kérdeznének? Tamás?
Jó cselekedet.
Nagyon jó. Ügyes vagy. Ugye adventben is mindig azt mondtuk, hogy készülünk a karácsonyra, jó cselekedetekkel, akár imádsággal. Karácsonykor szentmisén részt vettetek el, gyerekek? Sári?
Én igen.
Nagyon jó. Te, Ákos?
Igen.
Meg szoktátok-e nézni így külön a családdal a templomokban felállított szép Betlehemet? Ákos?
Igen.
És hol voltatok, melyik templomban?
A bazilikába.
Nagyon jó, hogy voltatok szentmisén. Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyóban. Ezt is ünnepeljük vízkereszt ünnepén. Ez egy görög szóból származik. Ez a görög szó epifánia, megjelenés. Ez arra utal, hogy Jézus Krisztus megmutatta a világnak magát.
János megkereszteli Jézust. Amikor a nép látta Jánost és hallotta beszédét, mindazon gondolkozott, hogy vajon nem ő-e Krisztus. János akkor így szólt hozzájuk. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, ám eljön az, aki nálam erősebb, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam. Ő már nem vízzel keresztel benneteket, hanem a Szentlélekkel és tűzzel. Gabonáját a csűrbe takarítja, a polyvát pedig elégeti oltalhatatlan tűzzel. És igen nagy sokaság keresztelkedett meg akkor a Jordán vizében. Történt pedig, hogy Jézus eljött Galileából a Jordán mellé, hogy János megkeresztelje. János akkor meglátta a közeledő Jézust, és felkiáltott. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. ő az, akiről szóltam. Amikor Jézus odaért hozzá, János így szólt. Neked kellene engem megkeresztelned, és te jössz én hozzám. Engedj most, mert úgy illik, hogy minden igazságot betöltsünk, válaszolta Jézus. János engedte, és megkeresztelte. A keresztelkedés után Jézus kijött a vízből, és imádkozott. Az ég pedig megnyílt, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm.
Elolvastuk a Jordán vizében való megkeresztelkedését Jézusnak. Az lenne a kérdésem, hogy tudjátok-e, hogy ki volt ez a keresztelő Szent János, Tamás?
Keresztelő Szent János Jézus unokatestvére volt, és egy pusztában élő, különleges ember, akit Isten arra hívott, hogy az embereket felkészítse Jézus eljövetelére. Az embereket arra tanította, hogy bánják meg bűneiket, és alámerítéssel, azaz keresztséggel tisztuljanak meg. Egyszer csak Jézus is jött hozzá a Jordán folyóhoz, hogy megkeresztelkedjen.
Képzeljétek el ezt a jelenetet. Keresztelő Szent János először tiltakozott. Nekem van szükségem arra, hogy te megkeresztelj engem. De Jézus ragaszkozott hozzá, amikor megkeresztelte, hirtelen megnyílt az ég, és mi szállt le az égből?
A Szentlélek galamba.
Galamb képében. Így van. Tehát a harmadik isteni személy megjelent, és látták, hogy valóban ez Isten fia. És mit mondott Tamás?
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ez volt Jézus nyilvános működésének a kezdete.
Miért lehetett fontos, hogy Jézus is megkeresztelkedjen, ha ő bűntelen volt?
Ez egy jel volt az embereknek, hogy Jézus valóban az Isten fia, és elkezdődött az ő küldetése a világban.
És példát mutatott nekünk. Abban az időben nem olyan keresztség volt, mint most, hogy a kisbabát visszük a templomba, keresztülőket választunk, és leönti a babácsi háromszor vízzel. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, hanem alámerülés. A Jordán vizében mindenki alámerült, és Jézus is. Pedig ő bűntelen volt, és ezzel mégis megmutatta nekünk ezt a cselekedetet, hogy nekünk is meg kell keresztelkednünk, és a bűneinket el kell hagynunk. Jézus tehát mindenkihez eljött, hiszen Isten mindenkit szeret válogatás nélkül. És ezért nem csak az ő népét, nem csak a zsidó népet akarta kiválasztani. Jézus azért jött, hogy kivétel nélkül minden nép megismerje őt, hogy milyen jó a mennyei atya. Jézusnak voltak azért látogatói más emberek is, nem csak a királyok. Kik voltak, akik legelőször jöttek Jézushoz, a betlehemi jászolhoz?
Pásztorok.
Ők milyen emberek voltak, gazdag emberek?
Nem.
Adél?
Szegények.
Így van, egyszerű szegény emberek, tehát nem csak a gazdagokat hívja Jézus, hanem az egyszerűeket is. Betlehem másik különleges látogatói a pásztorok voltak. Képzeljétek el, hogy egy hideg éjszakán a pásztorok a mezőn őrizték a nyájaikat, amikor hirtelen megjelent nekik egy angyal, és azt mondta, ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek, megszületett a megváltó. Ezután megjelent az égen sok-sok angyal, és dicsőítették Istent e szavakkal. Kire emlékszik? Még énekünk is van erről az angyali énekszóról.
Dicsőség mennyben az Istennek.
Így van, köszönöm szépen. És békesség a földön minden jó akaratú embernek. A pásztorok azonnal elindultak Betlehembe, és elsőként hajoltak meg a jászolban fekvő kis Jézus előtt. Mit gondoltok, miért volt különleges, hogy Isten először a pásztorokat hívta Jézushoz?
A pásztorok egyszerű szegény emberek voltak, akik mégis elsőként láthatták a megváltót. Ez azt üzeni nekünk, hogy Isten mindenkit hív, nem számít, hogy gazdagok vagy szegények vagyunk.
Ma vészkeresztkor hagyományosan a három király járás is szokás volt. Ilyenkor sok helyen, főleg falvakban beöltöznek királyoknak, a gyerekek három királynak, és házról házra járnak és énekelnek. Játékkal köszöntik a családot. Aztán van egy másik szokásunk, azt viszont minden évben az iskolába is meg szoktunk tenni. Jön a papbácsi minden év elején, mikor visszamegyünk az iskolába, és mit csinál a termekbe, Ákos?
Megszenteli a termet és minket.
És még az ajtófélfára felír egy jelet. Hogy szól ez a jel?
20 plusz C plusz M plusz B plusz 25.
Mit jelent ez a C plusz M plusz B kezdőbetűk? Minek a rövidítése, Sári?
Ez a hagyomány is vízkeresztkor történik. Az írás azt jelenti.
Ez latinul van ez a szó.
Christus mansionem benedicat.
Így van. Christus mansionem benedicat. Mit jelent ez a latin szó?
Vagyis Krisztus áldja meg e házat.
Krisztus áldja meg e hajlékot, vagy e házat. És szoktuk-e még más dolgokat is, például a saját házunkban kihívni a papbácsit, és a házunkat is megszentelni évente. Vagy amikor új házba költözünk, akkor ki szoktuk hívni a papbácsit, és akkor megszenteli a házat. Ezek nagyon fontos dolgok, szentelt vízzel történik, és imádsággal. Mit gondoltok, ti lehettek valaki másnak a csillaga? Most az iskolában hogyan lehettek ti másoknak irányt mutató csillagok? Ákos.
Hogyha valaki rosszat akar csinálni, akkor te mondod neki, hogy ne csinálja, mert akkor F-betűt fogsz kapni.
Így van. Példát mutatsz neki azzal is, hogy szólsz, és mondod, hogy ne csinálja. Sári, te milyen csillag lennél, ha téged kérdeznélek? Mit kell ahhoz tenned, hogy te is csillag legyél? Szoktál-e olyat csinálni, mikor anya megdicsér, és mond valamit, hogy de jó, hogy megcsináltad?
Az szokott lenni, hogy meg sem kér, hogy takarítsam ki a házat, és kitakarítom magamtól.
Nagyon ügyes vagy, és akkor boldog anya, hogy neki van egy aranyos kislánya. Adél, te neked van-e ilyen?
Amikor néha ideges, meg már fáradt, akkor szólás nélkül én elkezdek helyette takarítani.
De aranyos vagy, nagyon jó. Nagyon megértőek vagytok, gyerekek. És szeretitek a szüleiteket, és odafigyeltek egymásra, ez nagyon fontos. A három napkeleti bölcs is három különböző irányba indult, egy pici gyermek miatt, amikor viszont összetalálkoztak, ők is meglepődtek egymás láttán, de nem kételkedtek, mert mindannyiukat egy cél vezérelte, hogy megtalálják a pici gyermeket, akit sok-sok évvel ezelőtt megígért az Isten. Nekünk is útra kell kelnünk, és egész életünkben keresnünk kell Jézust. Mi hol találhatjuk meg Jézust? Hol találkozhatunk vele, Lázár?
Templomban.
Így van, nagyon jó, mondod.
Ha imádkozunk.
Pontosan.
Nagyon ha jó. Keresztelkedünk.
Ha megkeresztelkedünk, így van, meg imádság által, nagyon jól mondtad. Adél.
Meg a mennyben.
A mennyben is, hogyha majd meghalunk, akkor reméljük, hogy a mennybe jutunk, és úgy kell élnünk itt az életben, hogy a mennybe juthassunk, mert a mi örök hazánk a mennyben van. Mit üzennek számunkra a napkeleti bölcsek? Fogalmazzuk meg itt az új év elején, hogy milyen kéréseink lennének a Jóisten felé. Ugye volt a szilveszter, az új év, szilveszterkor hálaadásra szoktunk elmenni a templomba, hálát adunk az egész évért, megköszönjük a jókat, amiket adott nekünk az Úristen. És ilyenkor az új évben mindig vannak ilyen kéréseink, elhatározásaink. Van-e nektek olyan, amit szeretnétek elhatározni ebben az évben, hogy ezt így vagy úgy fogjátok csinálni, és kéritek hozzá az Isten segítségét? Most negyedikesek vagytok, például van-e valami, ami mondjuk a tanulmányaitokkal kapcsolatos, vagy otthoni dolgokkal, Ákos?
Hogy kitűnő legyek.
Azt szeretnéd, hogy évvégére kitűnő legyen, nagyon jó. Ezt kérd a Jóisten segítségét. Van-e még valami, Lázár? De 2025-öt írunk most, mit szeretné ebbe az évbe elérni?
Hát, hogy az ötödik osztályba is olyan könnyű legyen, mint alsóba.
Jaj, de aranyos vagy. Így van, jól mondtad. Mert egy nagy változás lesz ebben az évben, ti már szeptemberben ötödikesek lesztek, és akkor egy másik iskolába kerültök, és hogy ott is könnyű legyen a mindennapjaitok. Ákos.
Én még az, hogy felfegyelnek a Gárdonyiba.
A Gárdonyi gimnáziumba készülsz. Jól van. Lányok, nektek mi a tervetek 2025-re? Adél?
Nekem anyukám azt mondta, hogy valamilyen felvételit megírunk, hogy tudja, hogy hol járunk fejben, és hogy legyen könnyű a felvételi, mert még sose voltam felvételi.
Igen, nagyon jó. Köszönöm. Tanulmányaitokba szeretnétek elmélyedni, és a sok-sok tudás után jó felvételit írni. Nagyon köszönöm szépen. Ma is fontos üzenete van ennek az ünnepnek, hogy vízkereszt ünnepe, és mi vajon milyen ajándékokat adhatnánk Jézusnak, ez lehet például egy jó cselekedet, vagy olyan, amiket másokért teszünk. Kedves gyerekek, ma arról beszélgettünk, hogyan találkoztak az emberek Jézussal a születése után, és mit tanulhatunk a pásztorok, a három királyok és keresztelő Szent János példájából. Ahogy ők az ajándékot vitték, vagy vállalták küldetésüket, úgy mi is tehetünk valamit, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. Mivel egy új év kezdetén vagyunk, gondolkozzatok el azon, hogy milyen jó szándékot vagy elhatározást vihettek magatokkal erre az évre. Lehet ez egy jó cselekedet, valamit, amit megígértek Jézusnak, vagy egy jó szokás, amit szeretnétek elkezdeni. Most kérlek benneteket, hogy mondjuk el a hittanóránk végén József Attila Betlehemi királyok című versét.
Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk, három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hárt király a nevem, segíts édes Istenem.
Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk művén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegény király lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk, égi ország. Gáspár volnék a féle, földi király személye.
Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, több mint egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szeret senki király.
Írgud pirul Mária, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnyes záporán át alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikán, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok!
Ezúton kívánok nektek nagyon boldog új esztendőt a Jóisten áldásával. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Jöttem hozzád, Jézus, a fény vezérelt. Eljöttem, és minden kincsemet elhoztam néked, fogadd el hát szívemet, életemet. Jelenítem, követtem a fényt, nem hittem én, hogy játszol rám, várok irány.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jocsúrita hitoktató beszélgetett az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.